Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehérre ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellett álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: Mester, jó nekünk itt lennünk, hadd csináljunk három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkire se várultak semmit abból, amit láttak. Ezek az evangéliumi. Testvérek, a bűnbánati időszakoknak, de az egész egyház évnek is megvan a maga logikája. Az év során augusztusban megünnepeljük külön ünnepként a színeváltozást, amikor maga az esemény áll előttünk. Így nagy bőrben viszont a hangsúly azon van, hogy Péter, Jakab és János látják és hallják azt, hogy a törvény és a proféták képviselője, Mózes és Illés Jézussal a haláláról, a szenvedéséről beszélgetnek, aminek Jeruzsálemben kell megtörténnie, és mindez megdicsülten zajlik. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az Úr Jézus már a föld életében megmutatta az ő istenségét vigasztalásként a tanítványoknak, hogy aztán ne csapjon le rájuk, mint a csapda, az ő szenvedése és megaláztatása, és a tanítványok nem kitalálták Jézus istenségét, hanem megértették istenségét. Azt nem utólag konstruálta meg néhány teológus, hogy Jézus valóságos Isten, hanem tudták rendezni a tapasztalatokat, azt, amit átéltek, amit láttak és hallottak, aminek részesei voltak, azt tudták aztán szavakba megfogalmazni, mint ahogyan hozzánk eljutott ez a hit, és mi már értelmes kategóriákban tudunk beszélni Jézus kilétéről. Ők csak átélik azt, amit látnak és hallanak, aminek részesei, és aztán majd, amikor mindennek vége van, illetve amikor minden kezdődik, Jézus föltámadása és a pünkösd után meg tudják érteni, és el tudják mondani, meg tudják fogalmazni, hogy kicsoda a názareti Jézus, valóságos Isten és valóságos ember. Roppant jelentős dolog ez, testvérek, hiszen sokszor vádolták a kereszténységet, konkrétan Pál apostolt, hogy ő találta ki Jézus istenségét, hiszen Jézus nem mondta magát sosem Istennek. Jézus jóval többet tett ennél, megdicsülte, mutatta meg magát a tanítványoknak, és az Atya maga tanúskodik a fiú mellett, nem Péter mellett, nem János vagy Jakab mellett, vagy bárki más teremtmény mellett, hanem a názareti Jézusról mondja azt az atyai szózat ott a felhőben, ami már az Ószövetségben is mindig az Isten lelkének a jelenlétét jelentette. Ott a felhőben elhangzik a szózat, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És ez lesz aztán a keresztény hitnek a forrása, ez a tapasztalás, az apostolok élménye, az, ami minket is összegyűjt, hogy aztán nekünk is legyen tapasztalatunk arról, aki van. Ez nagyon fontos, testvérek, hogy a van az, ami meghatározza a hitet, aki meghatározza a hitet. A mi hitünk igazodik ahhoz, ami van. Nem kitalálunk valamit, hogy nyugtassuk magunkat, vagy egymást, hanem megtapasztalunk valamit, valakit, aki van. És ennek az Isten tapasztalásnak a jellemzőit látjuk az olvasmányban, hogy Ábrahám mit él át, és látjuk az apostolokon, hogy ők mit éltek át. És ennek a tapasztalásnak, annak a megtapasztalásának, hogy Isten van, hogy jelen van, hogy hatékonyan van jelen az ember életében, az egyik jellemzője az, hogy az ember megretten, hogy az ember fél. Én azt gondolom, testvérek, hogy egy felnőtt ember életében, ha csak teljesen nem fásult, nem teljesen tuskó az ember, akkor kell, hogy legyen Isten élménye. Amikor megtapasztalja az Istennek a fönségét, a szentségét, az abszolút tisztaságát, azt, hogy ő az, aki van. Ez általában véve a jellemző módon valami természeti tüneménynek a tapasztalásában szokott megjelenni. Az Isten élmény általában kötődik valami fenséges dologhoz, és ott az ember átéli a megrettenést, hiszen mi teremtmények vagyunk, korlátozottak vagyunk, végesek vagyunk, azaz bűnösek vagyunk, nem az erkölcsi értelmében a szónak, hanem távol vagyunk Istentől, mondjuk így, hogy nincs közünk ő hozzá. Aztán az apostolok tapasztalata az, és az Ábrahámé is, hogy mégis ez az abszolút fönnség, ez jó indulatú velünk szemben, nem ellenünk van. Az egyházunk azért terel ide bennünket vasárnapról vasárnapra, miséről misére, hogy ezzel szembesüljünk, hogy az Isten fönnsége, ami néha ránk szakad, az Istennek a fönnsége, amiről tudunk gondolkodni, mert azt gondolom, hogy egy értelmes felnőtt ember, még ha éppen nincs is Isten élménye, nem is éli át az Isten fönnségét, akkor is tud róla gondolkodni, és tudja, hogy miben áll az Isten abszolút szentsége, hogy ez az abszolút tisztasság, ez az abszolútum, ez nem ellenem van, ez nem vadászik rám, és nem kell menekülnöm előle. Azaz egyszerre van jelen az Isten tapasztalásban a félelem és rettegés, és ugyanakkor pedig a gyönyörűség és a vonzódás. És mi már a vég után vagyunk. A tanítványok még előtte vannak. Ők megkapják a vigasztalást, aztán majd ugyanez a három tanítvány, akiket Jézus fölvisz a hegyre, és akik inkább kimenekülnek a fönnség tapasztalásából az alvásba, ilyen depressziós alvás, azt hiszem minden felnőtt embernek volt már életében, amikor nem akar részt venni valamiben, a problémából kimenekül és inkább alszik, amikor nem akarunk szenvedni, amikor nem akarunk valamiben belekeveredni és alvásba menekülünk, mint Ábrahám is elalszik, elalszanak a tanítványok is a Szent Hegyen, aztán majd a Getszemáni kertben is elalszanak. Nem tudnak mit kezdeni a táborhegy élményével, ezzel már mi tudunk mit kezdeni, testvérek. Az ember életében adatnak ilyen vigasztalások, amikor meglátom az Isten jóságát, az Isten fönnségét, és amikor száraz időszaka van az életünknek, amikor a hit nem magától értetődő, amikor unom az Istent, vagy unom a hitemet, a vallásosságomat, olyankor kell visszaemlékezni ezekre a vigasztalásokra, a táborhegy élményeinkre. És nézzétek meg Istennek a gyöngétségét, hogy nekünk nem kell már egy ilyen hegyhez járulni. Az Isten nem ránk zúdítja az ő fönnségét, amitől a tanítványok összerogynak, hanem szelíd módon, az eukarisztiában közelít hozzánk. Az oltári szentségben emberléptékű módon mutatja meg a jóságát irántunk. De a tanítványok számára ott van ez az élmény, ott van Jézus abszolút tisztaságának a megtapasztalása, és ott van Ábrahám esetében az a zsigeri áldozat bemutatás, amit csak így homályosan tudunk megérteni mi 21. századi emberek, hogy milyen lelki állapotban lehetett Ábrahám, amikor azt a késztetést érzi, hogy be kell mutatni az Istennek áldozatot, és ott ketté vágja ezeket az állatokat, és utána ezek a ketté vágott állatok ott meredeznek, és aztán elvonul közöttük az Istennek a fönnsége. Nem véletlen fogja előtt rémület ebben a jelenetben, ebben az élményben is. Nem véletlenül rémülnek meg az apostolok is. De mi már utána vagyunk a táborhegynek, mi már utána vagyunk a föltámadásnak és a pünkösdnek is, testvérek, és mi már megérthetjük azt, hogy amikor félünk, akkor nincsen igazunk. Hogy amikor félünk, az csak egy dolog. Az olyasmi, mint a fantázia, ami ellen úgy lehet védekezni, hogy az ember nem foglalkozik vele, hogy nem merül bele a fantáziálásba. Megpróbálom elterelni a figyelmemet arról az oktalan félelemről, ami óhatatlanul föltámad az emberben, amikor az Isten közelségét megérzi, hiszen tudjuk, hogy Isten valójában véve azért lett emberré, azért adta oda magát, hogy ne féljünk. Minden misében elhangzik ez, hogy ez az én testem, amely értetek adatik, az én vérem a bűnök bocsánatára oltatik ki, és nem azért, hogy elítéljen benneteket, hitványokat, hanem azért, hogy fölemeljelek titeket. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos, hogy így a nagybőti időszakban olvassuk ezt a részletet, ahol kiderül az, hogy az Úr Jézus a törvény és a proféták képviselőivel, mint egy összegzéseként az Ószövetségnek, arról a halálról, szenvedésről beszél, amit Jeruzsálemben kell elszenvednie. Az nem véletlenül történik meg. Jézus fölkészíti a tanítványokat, ezt a kiválasztott három tanítványt. Ezt gyakran mondom a testvéreknek, hogy az üdvösség rendje az a kiválasztás rendjén alapszik. Isten egyeseket kiválaszt, míg másokat nem választ ki. Kiválasztott 72 tanítványt, másokat nem engedett, másokat hazaküldött. Aztán a 72-ben ott van a 12, és a 12-n belül ott van ez a három, Péter, Jakab és János. Testvérek, ezt végig gondolni az életünkre, ez hogyan érvényes? Mi is a kiválasztás rendje miatt vagyunk itt a templomban, miközben a falu nagyobbik része nincsen itt. A kiválasztás rendje szerint járulunk az Úr testéhez és véréhez, miközben az emberiség nagyobbik része nem járul hozzá, hanem nem is tud róla Istennek erről a nagy ajándékáról. És azt kell megértenünk, hogy ez nem kivételezés, mint ahogy ezzel a hárommal sem kivételezik az Úr, hanem nagyobb terhet akar rájuk rakni. Többet fog tőlük számon kérni. Azt fogja kérdezni tőlük, hogy még egy órát sem tudtatok vigasztani velem. Szemrehányást tesz majd nekik, pedig őket a vigasztalással, a táborhely vigasztalásával ajándékozza meg. Szóval muszáj, hogy tudjuk azt, testvérek, hogy az Úr Jézussal nem véletlenül történtek a dolgok. És a tanítványok számára ez egy fontos érv volt az ő istensége mellett, hogy a halálát előre megmondta, és előre megmondta a föltámadását is, amivel ugyan nem tudtak mit kezdeni az apostolok, de amire vissza tudtak emlékezni. Ilyen az emberi természetnek a rendje, testvérek, hogy átélünk valamit, aztán utána értjük meg. Amikor folyik az ember élete, amikor folyik ez a nap, akkor még nem tudunk rá reflektálni, még nem tudunk róla beszélni, mert éljük ezt a mai napot. Aztán jó esetben este, vagy másnap, vagy egy év múlva tudjuk tudatosítani, hogy minek is voltunk a részesei, és a hit, testvérek, ugyanez szerint rendeződik. Ott van az apostolok élménye, akik látják, hallják az Urat, és lenyűgözi őket az ő közelsége. Aztán ott van a táborhegy vigasztalása, amiről utána hallgattak, mert nem is nagyon tudják, hogy mi is volt ez az egész. Aztán ott van a szenvedés, amikor elszélednek, amikor megtagadják, amikor elhagyják őt, de aztán a föltámadt Úr újra összegyűjti őket, és közösségé egyházzá teszi őket. És mi ennek vagyunk a részesei, ez ő tapasztalatuk idáig ér. 2019-ig ér az ő tapasztalatuk, és remélhetőleg a mi Isten tapasztalatunkon keresztül, a mi hitünkön, vallásosságunkon keresztül ez tovább adódik, mert nekünk is van Isten élményünk, mint Péternek, Jakabnak, Jánosnak, és mi is tanúságot akarunk tenni róla, hogy itt nem titulációról van szó, hanem a van, az aki van, az megnyilvánul az én életemben, és én csak válaszolok rá. Nem én kreálom, nem én találom ki, hanem én csak együttműködök vele. Én csak elfogadom, én csak megköszönöm, és próbálom továbbadni azt, amit Istentől kaptam. A mise elején el voltam gondolkodva, és nem olvastam föl az introitust. Az introitus a minden szentmisében valamiképpen egyfajta fölütés meghatározza, hogy milyen szemmel, milyen füllel olvassuk, hallgassuk a különböző liturgikus szövegeket is. Ez az introitus a zsoltárokból azt mondja, hogy szabadíts meg, Uram, népedet, hogy az ellenség ne üljön tort felettünk. Ugye a gyerekek már nem nagyon tudják, mi az, hogy tort ülni. Ugye a tort ülni azt jelenti, hogy legyőztek és ünnepelnek valakit. És a zsoltáros akkor nyilvánvalóan azért imádkozott, hogy a fizikai ellenség ne tudja őket legyőzni és ne ünnepelhessen. A zsoltáros még fizikai szabadulást vár Istentől. Most jelen pillanatban nincsen fizikai ellenség fölöttünk. Ennek következtében ott van az a szabadságunk, hogy a szabadulást azt nem a fizikai bántalmazástól várjuk Istentől, hanem a lelkünk ellenségétől, az emberségünk ellenségétől kérjük az Isten szabadítását. És erről beszél Pál apostol, hogy úgy élnek emberek, mint Krisztus keresztjének ellenségei, végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami a gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják. Ezek vagyunk mi, testvérek. Ezek nem ők, nem a szomszédom, hanem ez vagyok én. Aki a gondolataimat, az erőfeszítéseimet puszta evilági dolgokért teszem. Aki azzal dicsekszem, ami a szégyenem. Hányszor és hányszor hallom azt, testvérek, hogy még vallásos emberek is azzal dicsekszenek, ami éppen a szégyenükre van. A haragjukkal, a dühükkel, a levézésükkel, a dicsekvésükkel, amivel magát különbnek állítja be az egyik a másikánál, ez szégyenére van az embernek. A dicsekvés a szégyen, testvérek. És mi mégis ezt tesszük, és azt kérjük ettől az Istentől, aki van, aki megmutatkozik, aki hatékony, és aki még ráadásul hallgat is a szavunkra, mert hogy megparancsolja, hogy kérjünk tőle, mert ő meghallgat bennünket, mi azt kérjük tőle, hogy ettől szabadítson meg. Az egyházatyák egyébként így értelmezték, így tanították a zsoltárokat, hogy a zsoltárokat tessék lelki értelemben, spirituális értelemben felfogni. Szent Ágostonnak most jelent meg a 150 zsoltárának a magyarázata. gyönyörű, szép írások, amik pontosan erről szólnak, hogy lelki értelme van a fizikai szavaknak, a fizikai képeknek, a fizikai mondatoknak, hogy szabadíts meg minket az ellenségtől, hogy ne ülhessen tort fölöttünk. Ez valójában véve a bűnnel való, az alantassággal, az embertelenséggel szembeni küzdelmet jelenti, és akarja jelenteni, és így kell hozzáállnunk. Szóval ez az Isten testvérek, aki jelen van az életünkben, aki nem egy fátum. Én azt látom, testvérek, hogy az iszlám elsősorban nem földrajzilag és nem politikailag veszélyes és nyomakszik, hanem meg tudja célozni a bennünk lakó kísértést a fatalizmusra. A szíriai egyházakat, az ősi keresztény egyházakat úgy nyelte le az iszlám testvérek, hogy nem alkalmazott erőszakot, hanem önképp is dalolva tették föl a kezüket a pálapostól által alapított egyházat, és tértek át muszlimnak, mert ez sokkal egyszerűbb. Egyszerűbb egy fátumban hinni, azt mondani, hogy ahogy Allah akarja, úgy lesz. És ezzel szemben egy olyan Istenünk van, akit kérni kell, akit kérhetünk, aki azt adja nekünk, amit kérünk, akit keresni kell és megtalálunk, akinél zörgetni kell és ajtót nyit nekünk. De ha mi tehetetlenek vagyunk, ha tétlenek vagyunk, akkor mit tud velünk Isten kezdeni? És mi ettől az Istentől, aki ott kinyilatkoztatja önmagát, hiszen a táborhegyen teljes szent háromság mutatkozik meg. Az Atya szava tanúságot tesz a fiúról, a názareti Jézusról, hogy ő a szeretett fia, és mindez a felhőben, abban a felhőben történik, amelyik a Szentléleknek a jelenléte, a Szentléleknek mondjuk így a szimbóluma. Ez a teljes szent háromság mutatkozik meg a tanítványok előtt, mert nem mindegy Istennek, hogy a tanítványok vigasztalást, megerősítést kapnak, vagy nem. És mi ettől az Istentől kérjük a szabadulást. És Pál apostol hozzáteszi itt a végén, hogy Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi saját megdicsült testéhez. Testvérek, ez azért nagyon fontos, mert ha néha tudok emberekkel komoly dolgokról, valódi dolgokról beszélgetni, tehát nem politikáról, mezőgazdaságról, vagy időjárásról, akkor ki szokott derülni az, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a föltámadás hitével, a föltámadás tényével. Megpróbálják azt elképzelni. De testvérek, a test föltámadását nem elképzelni kell. Valóban elképzelhetetlen, hogy ez a marék por, ami ott van az urnában, hogy az a holttest, amelyik el fog enyészni, és utána nem marad semmi, csak csontok, hogy az életre kell. De hát nem is elképzelni kell, hanem azt kell megvallanunk, testvérek, és az a föltámadás hite, hogy az az Isten, aki engem létrehívott, és azért vagyok most is, mert létben tart, az az Isten nem hagy engem elenyészni, azt nem hagy engem eltűnni, hiszen most is tudok arról, hogy több vagyok annál, mint amit el lehet temetni. És mindenki, aki már gyászolt nagyon, az pontosan tudja, hogy bármennyire is fájdalmas a gyász, de tudjuk, hogy nem ő az, akit elásunk, nem ő az, akit szétszórunk, hanem ő már valahol másút van, ez csak az övé, az ő teste, az ő hangvai. És mi azt mondjuk, abban hiszünk, hogy Isten átalakítja a mi gyarló testünket úgy, mint ahogy a fia testét átalakította. És a tanítványok ezt látták. És mi a föltámadásba vetett hitünkbe ebbe kapaszkodunk bele, hogy olyanok leszünk, mint amilyen Krisztus föltámadott teste. Az lesz a mi sorsunk is, ahogyan ő föltámadott, úgy támadunk föl mi is. És amilyen az ő megdicsült test, amit láttak, tapintottak, amivel együtt voltak, olyan lesz a miénk is. És mindezt ettől az élő Istentől várjuk, testvérek, aki a táborhegyen beszél az ő szenvedéséről és haláláról, de mindez megdicsülten történik, mert ő legyőzi a halált, mint ahogyan a mi esetünkben is le fogja győzni, és a szeretteink esetében, akik már meghaltak, az ő esetünkben is legyőzi a halált. Úgyhogy nagyon fontos nagybőjtnek ez a második vasárnapja. Évről évre ilyenkor a három szinoptikus evangélium, Máté, Márk és Lukácsnak az elbeszélésében olvassuk mindazt, ami a táborhegyen történik, ami olyan intenzív élmény volt, testvérek, hogy Péter apostol a levelében azt írja, hogy mi ott voltunk a hegyen, a felhőben, és láttuk és hallottuk a szavakat, amik elhangoztak. Egyébként azt írja a Szentírás, hogy látták a szavakat. Mert hogy az Isten igéje volt ott. Az Úr Jézus maga az Isten igéje, és ezt őt látni lehetett. Úgyhogy akkor, amikor készülünk, testvérek, a misztériumok megünneplésére, ne felejtsük el, hogy mi már a végén, és mindennek a kezdetén vagyunk. A végén, hiszen az Úr Jézus meghalt, eltemették és föltámadt. Ez történelem, ez már megtörtént. És mi ezt akarjuk ünnepelni, mert ez a mi számunkra ez a kezdet. Ezzel kezdődött el az egyház élete, és ezzel kezdődik a mi életünk Krisztusban, hogy megünnepeljük a halálát és a föltámadását a sírból. Azt, amit ő előre megmondott, és ez volt az érv a tanítványos számára, hogy ő valóban Isten. Az emberség mellett nem kellett érvelni, hiszen azt látták, azt tapasztalták. Sőt, amikor megverték, meggyalázták és megölték, az pontosan azért lehetett, mert ember volt. De már a föld életében, emberségében is Istennek mutatkozott, és áttűnt az ő romlandó testén, áttűnt az ő istensége, az ő romolhatatlan istensége. Hogyha akkor, amikor Szent II. János pápa a világosság titkait a rózsafüzérhez kapcsolta, és abban az hangzik el, hogy aki a Táborhegyen kinyilatkoztatta isteni dicsőségét, ezzel nagy szolgálatot tesz nekünk. Én ajánlom a testvéreknek, hogy ma tessenek úgy ezt a titkot, vagy ezt a tizedet elimádkozni, és elmérkedni azon, hogy mit is jelent az, hogy a tanítványokat megvigasztalta az Úr az ő dicsőségének a megmutatásával, és ezzel készítette fel őket a szenvedésnek, a halálnak a botrányára. Ez a mi sorsunk is, vannak vigasztalásaink, vannak világos napjaink, világos pillanataink, amikre aztán vissza kell emlékezni akkor, amikor Isten lekapcsolja a villanyt. Amikor sötétség támad bennem és körülöttem, akkor vissza kell emlékezni azokra a vigasztalásokra, amiket Istentől kaptam. A tanítványok is kaptak, és most az egész egyház az ő vigasztalásukra emlékezik ezen a vasárnapon. Amen.